kedves gyülekezet, jelenlévők és az igehirdetést felvételről hallgatók, kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mai igénk Ezékiel könyvének a 37. fejezetében található, egy kicsit hosszabb szakaszt olvasnék fel, mint ami a bulletinünkön is szerepel, hogy egy kicsit jobban értsük az ige mai üzenetét. A 15. verstől olvasom, ezek Istennek igaz beszédei, és lőn az Úr beszéde hozzám, mondván, és te, embernek fia, védj magadnak fát, és írd ezt rá, Júdáé és Izrael fiaié az ő társaié. És védj egy másik fát, és írd ezt rá, Józsefé, Efraim fája, és az egész Izrael házáé, és az ő társaié. És tedd együvé azokat, egyiket a másikhoz egy fává, hogy egyé legyenek kezedben. És ha mondják néked a te néped fiai mondván, ahogy nem jelentedé meg nékünk, mit akarsz ezekkel, szólj nékik, ezt mondja az Úristen, ime én fölveszem a József fáját, mely Efraim kezében van, és Izrael nemzetségeit, az ő társait, és teszem őket ő hozzá a Júda fájához, és összeteszem őket egy fává, hogy egyé legyenek az én kezemben. És ha e fák, amelyekre írsz kezedben lesznek szemük láttára, szólj nékik, ezt mondja az Úristen. Imé én fölveszem Izrael fiait a pogányok közül, akik közé mentek, és egybegyűjtöm őket mindenfelől, és beviszem őket az ő földjükre, és egy néppé teszem őket azon a földön, Izraelnek hegyein, és egyetlen egy király lesz mindnyájuk királya, és nem lesznek többé két néppé, és ezután nem oszlanak többé két királyságra. És többé meg nem fertőztetik magukat bálványaikkal, és utálatosságaikkal, és minden bűneikkel, és megtartom őket minden olyan lakóhelyüktől, amelyekben vétkeztek, és megtisztítom őket, és lesznek nékem népem, és én leszek nékik Istenük, és az én szolgám Dávid lesz a király ő rajtuk, és egy pásztora lesz mindnyájuknak, és az én törvényeim szerint járnak, és parancsolataimat megőrzik és cselekszik, és laknak a földön, amelyet adtam az én szolgámnak, Jákobnak, amelyen laktak a ti atyáitok, és laknak azon ők, és fiaik, és fiaiknak fiai mindörökké, és az én szolgám Dávid lesz az ő fejedelmük örökké, és szerzek velük békességnek frigyét, örökké való frigy lesz ez velük, és elültetem őket, és megsokasítom, és helyeztetem az én szent helyemet közéjük örökké, és lesz az én lakhelyem felettük, és leszek nékik Istenük, és ők nékem népem. És megtudják a pogányok, hogy én vagyok az Úr, ki megszentelem Izraelt, mikor szent helyem közöttük lesz mindörökké. Kedves gyülekezet, hát időszerű ez a sok ezer éves üzenet, valljuk be őszintén így az év végéhez közeledve, hiszen nagyon nagy üzenete az, amit mi is sóvárogva vágyunk, vagy hiányolunk, az egységnek az üzenete. Egység egymással, és egység az Úrral, mert a kettő nem választható el igazán egymástól, a két gondolat. Azért olvastam el a szakasz elejét is, hogy ott legyen előttünk ez a egyszerű és mégis világos kép, amivel a próféta megpróbálja a távoli szorongatott helyzetben, ugye Babilonban van, fogságban van Ezékiel, és ott szól fogságban lévő zsidóknak és üzen az Izraelben lévő zsidóknak. Nagy távolság van közöttük, és nagy távolság volt addig, amíg egy kicsi kis földön éltek, ott a Jordán vidékén, akkor is az másfajta távolság. Lélekben volt távolság közöttük, és ezt a szakadékot próbálja most a proféta áthidalni, és használ egy olyan képet, amit egyébként a sátrak ünnepén mindig elővesz Isten népe ma is, különböző növényeket fognak együré. Van-e növények közt olyan, aminek nagyon finom az illata, és nagyon jó az íze? Van olyan növény ebben, aminek az illata finom, de nincsen ízletes gyümölcse, és fordítva. És a negyedik, a fűzfavessző az olyan, aminek se íze, se igazi illata nincs, és ebben a négy növényben a bölcsek ősidők óta négyféle embert látnak, az úgynevezett hasznos, az úgynevezett kellemes ember mellett megtalálják azt is, aki csak úgy van, hogy ott legyen, ő is, nem találunk igazi üzenetet az ő életében, de ők vannak a többségben egyébként, mint ahogy azok a fák, amelyekről ezeket az ágakat szedték, mondjuk így, hogy a föld népe, azok az emberek, akik nem is törekszenek semmiféle különleges ügyet véghez vinni ebben az életben, de mégis társaink, és meg kell becsülnünk őket, és együtt kell egy csokorban, Isten kezében lennünk, sőt, hogy jobban átérezzük, hogy mit jelent, hogy Isten összefogja a különféle embereket, és egyként látja őket egy testként, ezért kell nekünk is, mindannyiunknak összefogni ezeket a növényeket. És így most az Úr azt akarja, hogy Ezékiel fogja össze ezt a két fát, és hogyha kérdezik, hogy mit csinálsz, Ezékiel, mi ez a furcsaság, akkor mondd el nekik, hogy az Úr is így akarja egy kézben tartani azt a két népet, amely egy tulajdonképpen emberek, akik nem állnak szóba egymással, akiket különféle dolgok eltávolítottak egymástól. Dávid volt az egyetlen király Izrael történetében, aki ezt a sokszínű népet össze tudta fogni egy rövid időre, aztán hát utána jövő Salamon idejében ez valahogy működött még, de ahogy Salamon lehújta a szemét, rögtön ketté szakadt az ország. Tudjuk, hogy Dávid előtt is, Saul időszakában sok-sok bajjal, problémával küzdött az ország, és egy darabig, 7 évig, még Dávid uralkodása idején is külön volt a Júda háza, és akik őhozzá csatlakoztak, és külön a Benyámin háza körül, és Saul háza körül pedig más törzsek. Eleve 12 törzs volt, vagy 13, sokszínű volt ez a nép, sokfélék voltak. Mindenki hozta a maga örökségét. Néha arra gondoltam, hogy amikor Mózes fölcseperedett, és kérdezgette Jókébedet, az édesanyját, hogy hát a mi törzsünknek mi az érdekessége, akkor a mama talán csöndben bölcsen azt mondta, hogy tudod, kisfiam, ez az a törzs, amelyik nem kapott áldást Jákobtól, ősatyánktól. Más se kapott áldást, igen, Simeon se kapott áldást. És mi miért nem kaptunk áldást? Hát el kellett mesélni azt a történetet, hogy Simeon és Lévi hogyan írtották ki Sekemet. Indulataikon parancsolni nem tudó emberek voltak és feldúltak terrorista módszerekkel, ma így mondanánk, egy kis város államot, mert a húgukat, Dinát, az ottani kiskirálynak a fia elrabolta, hát nem akart semmi különösebben rosszat, csak azt, hogy legyen ez a szemre való kedves lánya felesége, és hát nem ilyen szokás uralkodott Izrael fiai között, és ezért csellel kiirtották az egész falut. És Jákob megháborodva azt mondta, semmi közöm az ügyhöz, és ne legyen részem abban, amit ez a két fiú csinált. Ezért nem áldotta meg őket, hanem azt mondta, hogy el fogom oszlatni őket Izraelben. Nem lesz külön örökségük. Nagyon érdekesen alakult ez azután a lévi törzsében, amihez Mózes is tartozott, de valószínűleg eszébe jutott, amikor az egyiptomi hajcsát agyon csapta, hogy hát valami rossz örökséget hordoz, úgy látszik, és meg volt róla győződve, hogy semmit nem ér így az ő élete Isten kezében. És az örökkévaló mégis őt választotta ki arra, hogy szabadítója legyen Izrael népének, és rajta keresztül adott törvényt, és lett a legnagyobb tanítója Úrunk Jézus megérkezéséig Izrael népének. De az ő eloszlatása, Lévi törzsének az eloszlatása végül az Isten példa hirdető kegyelméből valahogy úgy történt, hogy a Lévi törzse lett a szentélynek a szolgálatára rendelve. Igaz, hogy nehéz volt ez a szolgálat, sokféle volt ez a szolgálat, és ők kimaradtak a földosztás örökségéből is. Nem kaptak örökséget, Mózes maga, amikor fölosztotta a meghódítandó földet, kizárta ebből a Lévi törzsét. Néha még azt gondoltam, hogy Miriam a nővére ezért vezetett lázadást Áronnal együtt Mózes ellen, mert lázasan várták, lesték, hogy mit kap a család ebből az örökségből. És akkor hallották, amint Mózes kihirdette, hogy a Lévi fiai nem kapnak örökséget, mert őket terheli a szentség szolgálata, amit a vállukon visznek. Sőt, Mózes legszűkebb családja, akik a szövetség ládáját hordozták, még szállító eszközt sem kaptak, még autó se járt nekik, hanem a vállukon kellett vinni a ládát, és benne nem csak az új két kőtáblát, hanem az összetört két kőtáblát is, amit Mózes földhöz csapott. Tehát duplán kellett hordozni az igének a terhét, súlyát Isten népe között, és az ő örökségük nem földi örökség, sőt a városaiknak is kétféle szerepük volt, oda se húzódhattak vissza a magánéletük békéjébe, mert ezek voltak a menedékvárosok is. Tehát ide menekült be minden rendezetlen üggyel megterhelt személy, addig, amíg a főpap meg nem halt. Tehát valaki, mondjuk így, hogy vétlen gyilkosságba keveredett, véletlenül agyonütött valakit, gondatlanságból elkövetett emberülésnek részese volt, az bemenekülhetett a léviták lakta menedékvárosokba, nekik magánéletük sem volt. Így osztotta el Jákob akaratának megfelelően, nyilvánvalóan az Úr rendelése szerint a lévi leszármazottait az Úr Izrael fiai között. Így lett áldássá az, ami átoknak indult először. De ezt most csak azért mondom, hogy nagyon sokféle embercsoport volt ezen a közösségen belül. Nagyon számon tartották az emberek, hogy ki jön Júdától, ki jön Efraimtól, Izsakártól és a többiektől. És nyilván úgy érezték, hogy aki a Júda törzséből származik, pláne Dávid után, az fontosabb, mint aki a Zebulon törzséből, mert a Zebulon törzse kevesebb ismert ember adott. Lehetséges, hogy nem nagyon keveredtek a törzsek éppen emiatt. Ott, ahol én gyerekeskedtem Nyíregyházán, ott az egy földműves gyülekezet volt, és a TS szervezés után, ami 60-as évek elején volt, számon tartották, hogy kinek mennyi földje volt a TS előtt. Tehát egy olyan fiú, akinek egy olyan családból jött, ahol volt 20 hold föld, az nem szívesen vett el egy 5-6-7 holdföldes lányt, pláne fordítva, egy olyan fiút nem szívesen fogadtak, aki egy olyan családból jött, ahol hát nem most, hanem korábban kevesebb volt földolt. És emlékszem, gyerekként is felfigyeltem erre, és furcsálódtam. Mindenkinek volt egy hold háztája. Összes ló, szerszám és mindenféle egyéb dolog bent volt a közösben, és hogy miért tartják olyan fontosnak, hogy kinek mennyi földje volt előzőleg. Most senkinek nincs egy hold földnél több. Ilyenek vagyunk emberek. Izsakár számon tartja, hogy Zebulon milyen helyet kapott, és Júda azt, hogy Benyámin hol van, és Simeonnak és Lévinek még nehezebb a helyzete. Hogy lehet ezt a sokféle népet együtt tartani? Nyilvánvalóan nem lehet együtt tartani, hogyha a király egy Dávid-szerű vagy az ő utána érkező király nem szereti mind a két törzset egyformán, vagy 12 törzset egyformán. És hogyha bizonyos törzsek között ott van választóvonalként a Jordán, ha azt nézzük, hogy ki jött át velünk, kitelepedett meg egyik, illetve másik oldalon, hogy a Jordán keleti és nyugati partja között kulturális, gazdasági és egyéb különbözőségek vannak. Az egyik helyen több a szántóföld, a másik helyen több a lehet, hogy éppen ásványokat rejtő, de amúgy mezőgazdaságilag használhatatlan terület is. Nagyon sokféle szempont van, ami miatt az emberek egyik vagy másik csoportba kerülnek. Ha szegénységről beszéltek itt többen imádság előtt, akkor tudnunk kell, hogy a szociológusok nagyon bölcsen meg tudják mondani pillanatok alatt, hogy valaki egy-két kérdés után, hogy miért is szegény. Tudnunk kell ahhoz, hogy melyik megyénkben született például az illető, sőt a megyén belül. Úgykor említettem, hogy ugye ott a Hernád környékén van nekünk több iskolánk, és ott máig meg lehet állapítani, hogy az utolsó nagy súlyos járvány, ami több száz évvel ezelőtt volt, megállt ott a Hernád partjánál, hogyan érintette a part egyik oldalát, és máig nem tudták igazán kiheverni. Tehát egy olyan közösséget alkotott akkor is Isten népe, és olyan közösségben él minden szervezett embercsoport, ahol nem egyformák a lehetőségek. Nem egyforma a történelmi háttér, nem egy időben érkeztek, telepedtek meg, fészkelődtek be a különböző embercsoportok, és akkor lesz ott egység, hogyha nagy megértéssel tudjuk kezelni az egy hazában lévőket, és a szolidaritás kiegyenlíti, ami az egyiknek nehezebb, azt a másik pótolja. És valamilyen módon megértjük, hogy az Isten egy helyen jelölte ki, bár különböző területeken a mi hazánkat. És az inkább emberi közösségünkben ugyanez a helyzet. Vannak olyanok egy nagyobb családban, akiknek minden valahogy olajozottan és könnyen megy. És van, akinek semmi nem jön be. Szokták mondani, hogy van a családnak fekete báránya, ilyen kifejezést is használunk magunk között. Hát, akinek a problémáit, az ügyetlen döntéseit, esetleg kisebb-nagyobb bűneit a család hordozza vele együtt, szégyenkeznek, ahogy Pál apostol mondja egyszer a maga lelkipásztori terheit sorolva, hogy ki beteg, hogy én is ne szenvedni. Ki szégyenkezik, hogy én is ne égnék, ezt a kifejezést használja. Tehát nem mondja azt, hogy az, aki ott Korintusban perlekedik, méltatlan ügyben világi bíróság előtt az ő hívő atya fiával, ahhoz én nekem semmi közöm nincs. De igen, közöm van hozzá, és én is szégyenkezem az ügy miatt, és megpróbálok közvetíteni közöttük, hogy oldják már meg máshogy, hogy ne kelljen magyarázkodni a világ előtt, és pláne ne kelljen szégyenkezni és szégyent hozni az Úr nevére. Tedd össze ezt a két fát először a magad kezében, hogy ezen keresztül valld meg, valhasd meg a világ előtt, hogy az Isten is egy kézben tartja azt a fát is, amire Júda és a körülötte lévők nagyon kedvesen részletezi itt az ige, hogy az egyik a Júdáé és Izrael fiaié és az ő társaié, és a másik Józsefé, Efraim fája és az egész Izrael házáé és az ő társaié. Az is az egész Izrael házáé, és ez is az egész Izrael házáé, és a kettőt összerakjuk, hogy nyilvánvaló legyen, hogy a kétféle csoportosulás az Isten kezében is együtt van, akkor is, hogyha mindenféle történeti és egyéb ok kétfelé szakasztotta ezt a társaságot, és folyik az egymásra mutogatás, hogy most miért is kerültünk Babilonba. Azért kerültünk Babilonba, mert a Júda területén, a szentség helyén nem Istenre figyelő király jelent meg, ki ilyeneket mondott, hogy erősebb az én kis ujjam az apám derekánál. Ilyen dolgokat mondott ugye Roboám, ezért szakadt ketté az ország. Ha az én apám titeket kígyókkal csépelt, és skorpiókkal fogom ezt tenni. Egy önhit, beképzelt uralkodó jött Salamon után, aki azt képzelte, hogy ő mindent majd a saját szája íze szerint át fog formálni, új törvényeket hoz, és ezek a törvények nem Isten törvénye feltétlenül, hanem az övé. Tehát amikor itt az ige emlegeti Dávidot és az ő egységes uralmát, akkor Dávidnál azt kell látnunk, hogy ő benne is sok gyarlóság volt, de az Isten akarata mindennél fontosabb volt a számára. És eszébe nem jutott volna olyan törvényeket hozni, amelyek nincsenek összhangban Isten akaratával, és ez egy döntően fontos dolog. Nincs az a földi hatalom vagy felhatalmazás, ami felülírhatja az isteni elveket. Egy erőteljes többségi hatalom csak abban van könnyebb helyzetben, hogy nagyobb támogatottsággal tudja megvalósítani az Istennek az akaratát, nem a saját akaratát. Dávidnak nem voltak saját törvényei, Dávid Isten akaratát kereste, azokat az alapvető jogokat, amelyeket születésünk révén ad nekünk az Úr, azokat nem bolygatta, nem akarta elvetni, nem akarta alárendelni a maga elképzeléseinek, ahogy az unokája, a Roboám ezt megtette. Majd ő megmondja, hogy hogyan lehet kizsigerelni még jobban Isten népét, és ketté szakadt az ország. És mondhatták az izraeli oldalon maradók, hogy mi ebben a bűnben nem osztoztunk veletek, na de Jeroboám pedig, aki a szakadás után az izraeli oldal élére állt, ő pedig attól való félelmében, hogy ugye a templom ott maradt a judai oldalon, és az emberek vissza fognak szivárogni. Gyorsan fölállított egy pogány kultuszt, egy alternatívát, és megpróbált az emberek kedvében járni ezáltal, hogy ne menjenek Istent imádni a jeruzsálemi templomba, és lehetett egymásra mutogatni, miattatok volt. Na de ti is elrontottátok a dolgot, lehetett e minden mondani. Volt gyakran harc, háború az ország két része között, és senkinek nem sikerült Dávid után legfeljebb csak egy-egy pillanatra újra egyesíteni a két oldalt. Nemrégiben éppen egy Ézsaiási ige alapján beszéltünk arról, fiú adatik nékünk az uralom az ő vállán részen, hogy akkor volt egy ilyen kegyelmi pillanat, amikor egy időre fölcsillant a remény, hogy talán megint lehet újra Isten népét egyesíteni, de aki erre törekedett, az mind nagy erővel, nagy határozottsággal fogadta meg, hogy ő az Úr törvényeit akarja követni, hogy nem ér semmit az az egység, amelyben közösen mondtunk le az isteni elvekről, bármilyen megfontolásból, mert lehetett ilyen is, van ilyen is. Kössünk szerződést Egyiptommal, kössünk szerződést a régi hajdani ős területekkel, Mezopotámia területeivel, valamilyen politikai megfontolásból, de Isten annyiszor bizonyította, hogy nem a jó nemzetközi szövetségek, hanem a belső tisztaság, az ő akaratához belülről való ragaszkodás az, ami erőssé teszi az ő népét. És most is ott a távoli rabságban Ezékiel ezt az üzenetet küldi, ami miatt így szétestünk, ami miatt csoda az, hogy egyáltalán vagyunk és szólhatunk, az ezért történt, mert megfertőzkedtük magunkat bálványainkkal, utálatosságainkkal, önzésünkkel, és nem tud bennünket többé megtisztítani más, csak az örökké való. De ebben a mi elhatározásunk döntően fontos. Amikor szolgámról, Dávidról beszél az Úr szavai szerint Ezékiel, nyilván nem egy akkor már évszázadok óta halott uralkodóra céloz, hanem valakire, aki ugyanilyen elvek alapján kívánja a földön Isten akaratából az ő népét kormányozni. Nem véletlen, hogy a messiás, a felkent, de Dávid is felkent egyébként, de a felkent, a messiás Dávid házából jön el. Ővel a kapcsolatban elevenednek meg azok a proféciák, hogy helyreállítom a Dávid leomlott trónját. És ez nem politikailag konkrétan értendő, hogy ugyanaz a fajta királyság jön létre, persze, hogy ezután sóvárgott Heródes idején egész Izrael, de Isten nem ezt az ígéretet akarja ott beteljesíteni a messiással, hanem hogy az Isten országa, amely mi bennünk van, éppé lesz, és benne az Isten akarata, az ő követése utáni tiszta, tisztességes vágy újra megerősödik a szívekben. Valaki ezt végzi el, hogy az Isten országa mi bennünk legyen, és aztán nyilvánvalóan körülöttünk is az lesz. És így most ma, ami fontos kérésünk az Úr felé, hogy bennünk teremtse meg az egység lehetőségét, bennünk pontsa le a széthúzásnak a kerítéseit és akadályait, és minket kötelezzen el, segítsen elköteleződni arra, hogy az Isten törvényeit és az ő akaratát, az ő isteni elveit valósítjuk meg a magunk életében. És egy utolsó gondolat a az utolsó négy vers legfontosabb szava, amit ötször fordul elő, ez pedig a mindörökké szó. Megtanultunk napról napra élni az elmúlt évben, és ez is fontos. Január óta rendkívül nagy mértékben csökkentek anyagi lehetőségeink. 2012. januárja óta a szociális szolgálatainkról letiltották a kiegészítő támogatást, ami azt jelenti, hogy 50%-ból gazdálkodtunk, gazdasági igazgatónk a napi kapcsolatban. Tegnap is éppen kérdeztem, hogy hogyan állunk az oktatási szerződésünkkel, amelynek az eredménye még mindig nem látszik. Csak szeptember óta több mint 200 millió forint a tartozik nekünk az állam, és nem tudjuk megmondani, hogy hogy bírtunk ki, hogy fizetést adtunk, hogy 3200 gyereket etettünk minden nap, ami nagyon szűkösen csak napi 1 millió forintba került, csak az étkeztetés, a többiről nem is beszélve. Úgyhogy mi csodát éltünk át az elmúlt évben, de mondom, mindig örültünk, hogy nem ma kell még fizetni valami járulékot vagy egyebet, hanem van még mondjuk 3 vagy 4 napunk. És akkor mindig elmondtuk egymásnak, hogy elég minden napnak a maga baja. Majd Isten akkor, amikor körünkre ég a dolog, cselekedni fog, és cselekedett is. Nem tudtunk volna ilyen hit erősítő megtapasztalásokra jutni, hogyha nincs ez a helyzet, amiben az elmúlt esztendőben belekerültünk. És ez is igaz. Elég mindennapnak a maga baja. Az is, amiért imádkoztunk itt a igehirdetés előtt, hogy ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. És ez ezt jelenti, hogy elfogadjuk, hogy Isten ma gondoskodik rólunk, és ő hűséges, és holnap is fog gondoskodni. Nem akarunk félelemből fölhalmozni dolgokat, hitetlenségből, aggodalmaskodásból. De fontos ez a másik szó is, ez a mindörökké. Nem kötelezhetjük el magunkat az egységre egy napra. Nem mondhatjuk azt, hogy jó, karácsonykor, mondjuk illő legalább karácsony, felfüggesztjük az ellenségeskedést a családban. Kedves barátommal beszéltem, aki különváltan él családjától, de büszkén mondta, hogy arra az estére azért összejöttek, mert hát ők kulturált emberek, mondta ő, és azon az egy estén akkor egy asztalhoz telepedtek, anya és apa és gyerekek, 364 egyéb napján külön voltak, de arra az egy napra igenis nem akartam megbántani őt azzal, hogy keveslem ezt az egy napot, amikor együtt volt a családjával. Vannak dolgok, amiket mindörökre kell elhatároznunk. Jól tudjuk persze, hogy ezen a földön napokban mérjük az időt, és az örökké valóság gyakorlatilag felfoghatatlan a mi számunkra, de olyan valakivel találkoztunk, akinek a hűsége megingathatatlan, aki örökké való szeretettel szeret. Elmondtuk olyan sokszor János evangéliumából Jézusnak ezeket a szavait, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy itt a múlt idő milyen fontos ebben a mondatban. Mindig szerette. Nem karácsonykor, nem Jézus megérkezésekor derült ki, hogy Isten mégis szereti az embert. Mindig szerette. És mindig szeretni fogja. Örökkévaló szeretettel szerettelek én, mondja Jeremiás könyvében az Úr nagyjából ebben az időben, amikor Ezékiel könyve is történik. Örökkévaló szeretettel szerettelek én, ezért öleltelek magamhoz hűségesen. Nem mulasztom el ezt temetési búcsúzások alkalmával is elmondani, hogy tudni, hogy Isten szeretetének nem vett határt még a halál sem. Ezért mondja Pál, hogy meg vagyok róla győződve, vagy sem halál, sem élet, és jön egy hosszú felsorolás, nem szakaszthat el minket Istennek szerelmétől. Ami látható, képszerű formát öltött a mi Urunk Jézus megjelenésében. Isten a vágyainkat, az elvárásainkat sűrítette bele ebbe az üzenetébe, a testélet igébe, és üzeni akkor is, hogyha az a földi történet is 33 év után véget ért, de más a testnek a története, és más az, amit azután majd húsvétkor fogunk elmondani, persze, az a diadal, ami a földi elmúlás fölött történt ott, ami Urunk Jézus Krisztus által, Isten örökkévaló szeretete jelent meg benne, és azt akarja, hogy mi bennünk is mindörökre szülessen meg ez az elköteleződés. ő mellette, az ő elvei mellett, az ő békessége mellett, hogy ez legyen örökké való frígy, nem csak az ő részéről egy egyoldalú kapcsolat, hanem hadd érjen össze égés a föld, nem csak karácsonykor, hanem minden napon. Ez a kifejezés, a sekina, amit talán hallottunk is, használják így az eredeti nyelvből is, az Isten szent helye közöttük vagy fölöttük van, az Isten jelenléte, amit az Újszövetség Isten országának fordít, ahol megáll az idő. Zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy bemehet az ember örökre a szombatba, amikor megszabadul a kényszerítő robot alól a bűn kényszerítése, és mindenféle való függőség kényszere alól, és lehet a vert helyzet is fontos szerep, tudok szűkölködni, mondja Pál, és az ő élete, és a hithősök élete is mind azt bizonyítja, hogy vert helyzetükben is Isten szabadosai voltak, és az Úr szólhatott rajtuk keresztül, vagy így éppen a fogságban lévő Ezékielen keresztül is. Vajon belül létre jött-e az Isten országa, a szentséggel való közösség? Ez a mi kérdésünk, és ha igen, Isten felhasználhat bennünket az egység munkálásában, segítsen meg ebben bennünket. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk.
Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, örökkévaló Istenünk, hogy te egységet tudsz munkálni velünk. Köszönjük, hogy ehhez te adod a készséget is. Adj nekünk türelmet azokhoz a dolgokhoz, amelyeket nem tudunk változtatni, vagy bátorságot, hogy változtassunk magunkon, amit tudunk. Segíts felismerni és követni a te akaratodat minden helyzetben. Add munkájuk veled együtt azt a békességet, amelyet csak te tudsz megadni, és azt az egységet, amely veled együtt lehetséges embertársaink a itt. Köszönjük, hogy ennek örvendezhetünk, hogy az új esztendőben is te tudsz áldást adni a mi számunkra, add a te békességet és egységet kérünk. Amen.
Amen. A helyünket elfoglalva a 284-es dicsérettel fejezzük be a mai Isten tiszteletünket, és ennek az éneknek az utolsó verse, a